Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Ismét elérte hazánkat egy nagyobb szaharai porvihar, az internetet pedig ezzel egy időben elöntötték a jelenséggel kapcsolatos szélsőségekbe hajló összeesküvés elméletek és álhírek is. A Hunrend Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársai több mint 15 éve tudományos kutatásokat végeznek a szaharai porviharok hatásaival kapcsolatban, ezért erkölcsi kötelességüknek tartják, hogy a kutatásaik fókuszában álló kérdéskört érintő hamis információk ellen felszólaljanak. Itt van velünk Varga György, a Hunrend Földrajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mióta jelennek meg hazánkban a szaharai porviharok?
A szaharai porviharok teljesen természetes jelenségként már évmilliók óta. Lényegében a szahara kialakulása óta, tehát mondjuk egy ilyen cirka 5 millió éve itt vannak a légkörben, és elérték ekkor is már az európai kontinens, így nyilvánvalóan a hazai viszonyok tekintetében is ezek már régóta velünk élő események.
Miért van az, hogy én nem emlékszem porviharokra, pedig gyerekkoromban rengetegszer voltam olyan helyeken, ahol feltűnt volna, hogyha porvihar van. És senki nem is mondta azt, hogy Magyarországon vannak porviharok, csak az utóbbi időben olvasni az újságokban erről.
Ez ilyen több komponensből összetevődő kérdés. Elég jó marketinget csináltunk neki mi az elmúlt időszakban, de ennek a hátterében azért nyilvánvalóan az áll, hogy az éghajlatváltozás következtében ezeknek a porviharos eseményeknek a gyakorisága is megnőtt. Végignézve azonban különböző hírforrások, napilapok, ismeretterjesztő kiadványoknak az archívumait, elő-elő kerül már az 1800-as évek végéről, az 1900-as évek elejéről is egy számos olyan híradás, amikor ezekről beszámoltak, és hogy epizódikusan azért elő-elő fordultak. Ezt nyilvánvalóan sokszor nem tudták egyértelműen a szaharához sem kötni, csak hogy valami érdekes jelenség jelent meg, sáros eső, hullott, esetleg piros hó, vagy ténylegesen megjelentek a felszínen ezek a porszemcsék. Egyes kutatók ezt már akkoriban is azért a szaharához kötötték, de az is kétségtelen tény, hogy az elmúlt másfél évtizedben nőtt meg ezeknek a szaharai porviharos eseményeknek mind a száma, mind az intenzitása. Tehát a gyakorisága és az intenzitása is jelentősen megnőtt az elmúlt ténylegesen másfél évtizedben. Ahogy a mi kutatásaink is mutatták, 1979-től rendelkezünk olyan műholdas adatbázisokkal, olyan műholdas mérésekkel, amelyek alapján ezeket a szaharai porviharos eseményeket visszamenően nagy biztonsággal azonosítani tudjuk. Ezekből láttuk, hogy mondjuk 80-as, 90-es években, de még a 2000-es évek elején is évente 3-4-5 ilyen esemény történt, nagy valószínűséggel senki észre sem vette, esetleg az ég kékje kicsit sárgásabb volt, nagyon-nagyon ritkán kilepedett, tehát az eső kimosta, és akkor megjelentek azok az esőcseppek, amelyekben benne volt a por, mint amelyet itt mondjuk a Dél-Dunántúlon utoljára ma reggel tapasztalhattak, akik kimentek megnézni a húsvétkor olyan szépen lemosott kocsijukat, hogy most megint ez történt, hogy ezek az esőcseppek megjelentek, és tisztasárral bekenték a kocsit. Tehát az másfél évtizedben ezeknek a gyakorisága, intenzitása megnőtt, és évente akár 10-15 alkalommal is itt lehet a szaharai por fölöttünk, és egyre gyakrabban tapasztalhatjuk azt is, hogy a csapadékkal ez bizony ki is mosódik.
Mióta tudják azonosítani a tudósok az itteni porvihart a szaharai porviharral, vagy a szaharai porral az itteni port? Ez mióta evidencia a tudósok számára?
Ahogy mondtam már, a 20. század legelején is, amikor itt a nagy magyar földrajz tudósok, vagy földtudósok, úgy általában Lóczi Lajos, Csolnok Jenő, Rejt Péter, ők vizsgálták ezeket az anyagokat, akkor már ők is a szaharai eredetet tudták bizonyítani. Nem csak akkor már rendelkeztek olyan meteorológiai információkkal, hogy most ténylegesen ezek a légtömegek honnan származnak, ők a világutazók voltak, ők tapasztalták ezt akár a Szaharában, az ázsiai térségben is, hogy nagy távolságokra utaz a poranyag, és képes eljutni több ezer kilométeres távolságra. Számukra ez nem volt fura, hogy például a Balatonra kihelyezett csónaknak a fedélzetére kirakott mérőállomásokon kiülepedő poranyagot nem feltétlenül helyi eredetű, hanem akár érkezhetett a Szaharából is. Az ilyen igazi, keményebb műszeres mérések, ezek ténylegesen így a 80-as évek elejétől vannak viszont meg, amikor minden egyes forgyaros eseményt, amire a Szaharából származhatott, ezt azonosítani tudunk.
A közösségi médiában is megszaporodtak a félrevezető találgatások és álhírek. Vannak, akik nem csak a por származását vonják kétségbe, hanem azt is állítják, hogy szándékos mérgezésről vagy repülőgépes permetezésről van szó, mindenféle bizonyíték nélkül. Valójában minek köszönhetőek a szaharai porviharok? A globális felmelegedésnek? Illetve most már éghajlatváltozásnak nevezik.
Igen, igen, ezen vannak viták, és felmelegedésnek hívjuk, vagy klímaváltozásnak, de az kétségtelen, hogy ehhez az antropogén eredetű, jellemzően üvegházhatású gázok többet kibocsátása által történő általános felmelegedés irányába mutató klímaváltozás miatt alakulnak ki ezek az egyre gyakori forgalos események, legalábbis azok a fajtájuk, amelyik Európa irányába szállítja magát a poranyagot. Ennek a hátterében mi be tudtuk azonosítani, hogy ez a föld golyónak az egyenlőtlen felmelegedése állhat a hátterében, tehát hogy a sarkvidéki területek sokkal jobban melegszenek, mint az alacsonyabb földrajzi szélességek térségei. És ez a hőmérséklet különbség, tehát a hideg és a meleg zónák között, ahogyan lecsökken, ez megvonja azt az energiát is, amely a magasban futó, magas légköri futóáramlásokat, a jet streameket lényegében irányítja. És hogy ez az energia ez egy kicsit gyengébb lesz ott a magasabb légkörben, ez a jet stream is egy ilyen lomhább, lassabb, sokkal inkább meanderezőbb, hullámzóbbá váló áramlássá alakul át. Sokkal gyakrabban történnek olyan események, amikor akár hideg betörések történnek, vagy akár ezeknek a hullámzóvá váló áramlásoknak a délről érkező ágán találjuk Magyarországot, amely viszont pontosan a Szahara térségéből szállítják majd ide ezt a poranyagot.
Milyen mezőgazdasági károkat okoznak hazánknak ezek a porviharok? Okoznak egyáltalán kárt?
Helyi porviharok tudnak inkább mezőgazdasági kárt okozni, akár veszük azt, hogy a növények leveleit, ezek a szél által elfújt szemcsék meg tudják sebezni, vagy akár az állatokat is, de hát leginkább amiatt, hogy a helyi porviharok során a talajainknak a humuszban leggazdagabb részeit, anyag mennyiségét szállítják el a szelek. A Szaharából ide fújt poranyag az ilyen jellegű kárt nem tud okozni.
De ezek a vöröses, narancssárga porszemcsék miből állnak? Tehát miből vannak ezek, a szilíciumból, vagy miből?
Ezek a, megvizsgálva ezeket a kiülepedett poranyagokat, teljesen közönséges ásványokat fogunk találni. Összetételében alig-alig tér el a hazai talajainknak az ásványos összetételétől. Ezek jellemzően igen kvartból állnak, tehát a szilícium-dioxidból, illetve földpátokból, amelyek itt is a talajaink leggyakoribb ásványai, fagyagásványokból, kalcitból, dolomitból, gipszből. Ezeknek a felületét ugye bevonja az a rozsdaanyag, amit ugye nyilvánvalóan a sivatagnak is a vörös színét adja, tehát a legkülönbözőbb vasoxidok, amelyek aztán a mágneses tulajdonságaikat is meg tudják határozni.
Azt olvasni az önök tájékoztatójában, de erre már az előbb válaszol, de valami még hiányzik nekem belőle, mégpedig, hogy a Hunden Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatói 1979-ig visszamenően több mint 280 szaharai porviharos eseményt azonosítottak a Kárpát-medencében. Megfigyeléseik szerint ezek száma és intenzitása az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt. Tehát az elmúlt évtizedben, ami azt jelenti, hogy 2010 és 20 között mondjuk. Ekkora a különbség, ami 2000 és 2010-ig zajló folyamatokban a globális felmelegedésnek vagy a klímaváltozásnak?
Igen, mi a kutatásainkban egyértelműen ezt tudtuk beazonosítani, hogy ezek a megváltozó magas légköri áramlások olyan gyakoriak lettek, hogy az, hogy most korábban volt 3-4 esemény évente, ahelyett lett most 10 vagy akár 15, de inkább mondjuk akkor 10-12 ilyen esemény, az egy akkora változás, hogy ebben az időszakban történt tényleg a porvíros eseményeknek jelentős hányada. És mi ennek a hátterében ezt a folyamatot azonosítottuk, melyet későbbiekben spanyol, illetve francia kutatók is a saját térségeikre vonatkozóan szintén megerősítettek.
De van egy rémisztő dolog is, amire felhívják a figyelmet, ami szinte hihetetlen is, de önök azt írják, hogy közvetlen kapcsolat van a légszennyezés és a csökkenő születésszám között.
Igen, ez ugyanebben a sajtóközleményben jelent meg, viszont az nem is a mi kutatóközpontunkhoz tartozó kutatásokhoz kapcsolódott, hanem az nyilvánvalóan a HUNREM, mint egy teljes tudományos palettát lefedő kutatási hálózat, meg egy másik kutatása is belett ebbe a...
Tehát nem a szaharai szennyezés általánosan a légszennyezés.
Igen.
Az csökkenti a születésszámot, de ezt lehet tudni, hogy ennek mi az oka?
Igazából ebben a kutatásban én abszolút nem vettem részt, és ezzel kapcsolatban nem is tudnám akkor ezt így részleteiben menően megmondani.
Akkor egy másik kérdés mégpedig az, hogy hozhatnak-e ezek a viharok maguk a rádióaktív részecskéket is?
Ugyanúgy, mint ahogy bármely jelentősebb porvihar, vagy akár bármilyen felszíni áramlás is, igen, képes magával hozni radioaktív szemcséket is. És különösen érdekes, hogy...
Volt ilyen?
Volt ilyen, igen. Az elmúlt évben is megjelent egy tanulmány, amelyben egyértelműen kimutatható volt az, hogy nem is amerikai, nem is szovjet kísérleti atomrobbantásban, hanem francia atomrobbantásnak a radioaktív izotópjait sikerült beazonosítani Európába eljutó szaharai porviaros esemény kiülepedett poranyagából. Viszont ez a radioaktív izotóp mennyiség, ez mindenféle egészségügyi határértéknek a töredékét érte csak el. Szóval abszolút teljesen veszélytelen volt.
Igen, de mire utalhatott az, hogy mégis azért valamennyi radioaktív részecskét csak eljutott Magyarországra, amelyet a franciáknak tulajdonítanak? Feltételezem, hogy az atomenergiával foglalkozó kutatóintézetek azok pontosan tudják, hogy melyik atomrobbantás vagy atomkísérlet származik Franciaországból, Oroszországból, Egyesült Államokból, Angliából, stb. Tehát mi történt, hogy mit csináltak a franciák? Hát csak nem robbantottak.
Nem, ezek a régi, a hidegháború idején történt kísérleti atomrobbantások területéről származtak, amelyek ott voltak a Szahara térségébe. Ezért mutatták ki a szaharai portba a franciák, Franciaország területén egyébként ezt a poranyagot, tehát ez a sivatagból származott, azokból a térségekből, ahol ezeket kísérleti atomrobbantásokat a 60-as, 70-es években végezték.
Aha. Volt szó ebben a beszélgetésben már a globális felmelegedésről, vagy a klímaváltozásról, és önök azt írják, hogy a légköri por csökkenti a földfelszínt elérő napsugárzás mennyiségét, mivel visszaveri, illetve elnyeli és szórja a fényt. De ez nem csökkenti a globális felmelegedést, a klímaváltozást?
De, hogy lényegében az összes olyan légszennyező anyag, amelyek ezzel a szállópor fogalma alatt vannak a köztudatban, ezek az üvegházhatású gázokkal, illetve a egyéb felszín átalakítási folyamatokkal ellentétes, tehát hűtőhatást fejtenek ki. Viszont ezek a természetes poranyagok annyira azért nem képesek ellensúlyozni az antropogén hatásokat, hogy ezt megéreznénk. Ezek a természetes folyamatok ténylegesen csak annyiban jelennek meg számukra fontosként, hogy magát a napelemes energiatermelést tudják egy kicsit visszavetni.
Tehát, hogy hiába fogja vissza, azért ez egy érdekes dolog, tehát hiába vesz valamennyi Celsius fokot vissza a szaharai por abból, ami a klímaváltozásnak tulajdonítható, még így is rosszul járunk mi emberek.
Igazából igen, különösen itt tényleg Európában, mert amikor a szaharai por megjelenik, az azt jelenti, hogy Afrika felől érkeztek ezek a légtömegek, tovább egyértelműen melegebb lesz itt regionálisan.
Magyarország melyik részét sújtja a legjobban ez a szaharai por, vagy egyáltalán ez nem is foglalkoznak a mezőgazdászok?
Hát a mezőgazdászok nem hiszem, hogy ezzel annyira foglalkoznának. Nagy átlagban körülbelül az egész ország területét ugyanolyan gyakorisággal érik el a porjúros események. Nyilván egy kis különbség talán megállapítható ponton, még az országunknak is van egy viszonylag nagyobb kiterjedése, amelyik része közelebb van magához, a Szaharához, az egy kicsit nagyobb mennyiségbe tud kapni ebből, illetve az, hogy a maga a csapadék vonulása ezzel kapcsolatosan hogyan történik meg, az, ami meghatározó. Tehát ahol csapadékosabb az idő, ott azért több poranyag is ki tud ülepedni, amikor érkezik a szaharai por.
Nem szeretnék hisztériát kelteni azzal, de most száj- és körönfájás járvány van Magyarországon. Igen. Ez a ragadó száj- és körönfájás, ami állítólag a szél segítségével is egyik pontból a másikba tud kerülni már, mint a vírus. Még egy ilyen szaharai porviharba is kerülhetnek ilyen jellegű vírusok, amelyek kvázi ilyen betegségeket terjesztenek?
Én erre vonatkozóan tudományos publikációt abszolút nem olvastam, hogy ennek a vírusnak a terjedését ez befolyásolni tudná. Az kétségtelen tény, hogy akármilyen légáramlásba, amiben van valamilyen anyag, olyan minőség és felbontású mérések tudnak megtörténni, bármit ki lehet mutatni lényegében ma már, de olyan kis mennyiségekről van ilyenkor szó, amelyek ilyen szempontból irrelevánsak.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Varga György, a Hunren Földrajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszonthallásra!
Köszönöm, viszonthallásra!
Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Valóban van egy reális veszélye annak, hogy 30-50 év időtávlatban, ha olyan gépeket fejlesztünk, amelyek helyettünk dolgoznak, akkor az emberek nem akarnak már majd dolgozni. Azonban nincs más megoldás, egyszerűen lehetetlen kizárólag emberi erőforrással megoldani sokszor a mindennapi munkát az egészségügyben. Mondta el professzor dr. Madácsi László, az Endokapszula Magánorvosi Centrum vezetője, a Magyar Gastroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának elnöke és a mesterséges intelligencia munkacsoportjának vezetője, akit most az Utópiában is üdvözölhetek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Milyen munkát lehetetlen csak emberi erőforrással megoldani, és amit csak a mesterséges intelligenciával lehet elvégezni?
Hát, egy kicsit ezt megfordítanám, mert ez egy nagyon-nagyon sarkos megfogalmazás, hogy egy szerkesztő bevezetőben elmondta. Ugye a valóság az, hogy az egészségügyben jelenleg ugye dolgozik nagyon sokfajta orvos, nagyon sokfajta szakember, nagyon sokféle készséggel és szaktudással és tapasztalattal. Azért, hogyha bekerülünk egy kórházba, vagy egy sürgősségi osztályra, akkor általában először egy rezidens doktorral találkozunk, aki felügyelet mellett dolgozik, és ugye a rezidens doktor bár egyik oldalról nagyon felkészült, hiszen pár éve tanulta a könyveket és az orvostudományt, másik oldalról viszont gyakorlati tapasztalata relatíve kevés. Ezt kicsit az autóvezetéshez hasonlítanám, amikor megkapjuk a jogosítványt, akkor megvan a kötelező 40 óránk, de azért a forgalmi gyakorlatunk meglehetősen kevés, és különösen kevés a vészhelyzetekre való reakció típusa és ideje, amit ugye adunk mondjuk egy vezetési helyzetben. Egy kicsit hasonló itt is a helyzet, tehát a valójában amiből kevés van orvosi erőforrásban, az a 20-30-40 év tapasztalattal rendelkező szakértő, szakorvos, akinek ugye van hatalmas gyakorlati tapasztalata, ami a mindennapi betegellátásból adódik. Ugye ez egy ilyen minden nap be kell járni a munkahelyre, minden nap meg kell nézni 40-50 beteget, és akkor ez így összegyűjtik az évek során, és ezt hívjuk intuíciónak, vagy szakértelemnek, amikor egy kicsit a szakorvos már többet tud, mint a könyvek, többet tud, mint az újságcikkek, mert van a fejébe egyfajta szintetizáló, harmonizáló funkció, amivel egy adott nehéz esetben is meg tudja találni a megfelelő irányt a személyre szabott orvoslásban. Ugye ebből van kevés, és Másik oldalról azt látjuk, hogy hát nem csak hogy egyre több a beteg, hanem egyre több az információ, de a gyakorlatilag az információ és az adat halmazból látunk egy olyan exponenciális növekedést, ha csak mondjuk a képalkotó diagnosztikára gondolok. 30 évvel ezelőtt, amikor kezdtem a szakmát, akkor még csak hagyományos röntgenvizsgálat, meg esetleg egy-egy ultrahanggép volt. Ezt képest ma a CT, MR, PET, endoszkópia vonalon iszonyú mennyiségű képanyag és diagnosztikus eredmény áll rendelkezésre, amiben nagyon sok a szűrővizsgálat. Tehát a másik probléma az, hogy nagyon-nagyon sok betegnél, akár az endoszkópiára, akár a képalkotó diagnosztikára, ultrahangra, MR-re gondolok, nagyon sok az olyan beteg, aki nem is beteg, csak egyfajta szűrővizsgálat kapcsán jelentkezik ezekre a vizsgálatokra, ahol természetszerűleg nagyon sok negatív kép, negatív eredmény készül, de közé-közé csúszik bizony egy-egy pozitív, és ugye ezeket meg kell találni, fel kell ismerni. És ha itt ezt a két pólus nézzük, ugye a valójában amiből hiány van, az a nagy tapasztalatú, hosszú ideje dolgozó szakember, abból van egyre kevesebb szakorvos, és ugye egyre több az információ, amit fel kéne dolgozni. Ez egy olyan gapet, egy olyan különbséget okoz, ami aztán humán erőforrás hiányt jelent egy jobb ponton az egészségügyben. Ez egyébként két módon menedzselhető, nem csak mesterség és intelligenciával, hanem a szakképzett, nem orvos egészségügyi dolgozó, tehát a magasan kvalifikált szaknővér, szakasszisztens bevonásával is lehet lépéseket tenni abban az irányban, hogy a megfelelő legyen a humán erőforrás. Egy másik szint, egy másik megoldása a számítógép és a mesterséges intelligencia alkalmazása.
Milyen típusú betegségeknél tud a mesterséges intelligencia jobb vagy precízebb diagnózist adni, mint az ember?
Nem is így tenném föl helyesen a kérdést, hanem amit látni kell, hogy azért a mesterséges intelligencia soha nem fogja megverni, vagy jelen nézetünk szerint nem tudja, és nem is akarjuk, hogy átvegye a helyét a magasan képzett 30 éves tapasztalatú szakorvosnak. Inkább két vonalon használható, az egyik a minőségbiztosítás, a quality control, tehát nem engedi, hogy a fáradt orvos tévedjen, nem engedi, hogy meg kell alkalmazásával meg tudjuk tartani a minőséget, és időt tudunk spórolni. Tehát a másik oldal, hogy sokkal rövidebb idő alatt sokkal nagyobb mennyiségű beteget lehet általa, vagy segítségével ellátni, vagy éppen sokkal nagyobb mennyiségű diagnosztikus, képalkotó diagnosztikus leletet lehet elkészíteni azáltal, hogy használjuk a mesterséges intelligenciát. Magyarul nem arra kényszerítjük a szakorvost, hogy kapkodjon és hibázzon, hanem az AI segítségével megtartjuk azt a minőséget, amit egyébként a magasan kvalifikált szakorvos képvisel. Körülbelül így kell látni ezt, és nem kell rettegni attól, hogy hirtelen majd robotok fognak minket gyógyítani, és az orvosnak nem kell legalábbis megerősíteni, vagy elfogadni a komputer algoritmus által javasolt diagnózist vagy kezelést.
Habár ugye robotsebészet már elég régóta van Magyarországon is, hál' Istennek, 10 év később.
De azért a robotsebészetet jelenleg még nem úgy kell elképzelni, hála Istennek, hogy az Autodoc 2, hogy a filmre utaljak, automatikusan elvégzi a műtétet a betegen, emberi beavatkozás nélkül, hanem úgy kell elképzelni, hogy a robot segít abba, hogy a sebét precízebben tudjon műteni, és jobb legyen egy adott szűk terület, szűk anatómiai területre jobb legyen a belátása, vagy a tájékozódó képesség.
A terápiákra vonatkozólag is tud a mesterséges intelligencia segítsége erre lenni az orvosoknak?
Abszolút, és ugye itt elsősorban az onkológiai, és tehát a személyre szabott onkológiai kezelés azok, ahol a mesterséges intelligenciát a közeljövőben lehet alkalmazni, illetve már alkalmaznák is. Ugye itt arról van szó, hogy a különböző daganatok nak van egyrészt egy kiindulása és egy szövettana, de emellett van egy genetikai jellemzője, sejtfelszíni marker jellemzője, amely segít abba, hogy a megfelelő gyógyszert, a megfelelő terápiát választja ki az onkológus, és a daganat ilyenfajta biológiai jellemzői alapján kellene személyre szabottan megválasztani azt az onkológiai kezelést, amely az adott betegben, az adott típusú daganatnál legjobban, vagy legnagyobb arányban a gyógyulást segíti. És tekintet arra, hogy az onkológiai gyógyszerek és fejlesztések, hála Istennek, az elmúlt 15 évben forradalmi fejlődésen mentek át, mind a vegyületek számában, mind a targetek, tehát a terápiás célpontok tekintetében. Gondolok itt az immunterápiára, a biológiai terápiákra és egyéb onkológiai kezelésekre. Ezeknek a különböző kombinációi személyre szabottan egyértelműen csak akkor állíthatók be jól, hogyha nem a közeljövőben a mesterséges intelligencia alapú modulokat is alkalmazzák az onkológusok kezelés tervezésekor. Szerintem ez határozott áttörést fog jelenteni a személyzetet kezelésben.
Mi a különbség a mesterséges intelligenciával felvértezett számítógép és például a között a számítógép között, amit az IBM talán 15-20 évvel ezelőtt készített onkológiai diagnózisok létrehozására, és állítólag az az IBM gép volt az ebben a tekintetben a legjobb a világon, de az még nem volt mesterséges intelligencia, úgy tudom legalábbis.
Amikor én kezdtem a szakmát, de érthető okokból 35 évvel ezelőtt is informatikai beütésem volt, hogy volt egyfajta nyitottságom az informatikára, hogy én akkor egyetemi hallgatóként is meg gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne a tankönyvi tünettani sorokból számítógép segítségével támogatni az orvosi diagnózist. A nagy különbség a 20-30 évvel ezelőtti szoftverek, illetve fejlesztések és a mesterséges intelligencia alapú, vagy inkább úgy mondanám, hogy mély tanuló algoritmusok között az, hogy a korábbi számítógépes gépi tanulásos algoritmusok arra voltak csak képesek, hogy ha a programozó és az orvos együtt megmondta az irányokat, megmondta a kapukat, leírta pontosan a programba, hogy egy adott helyzetben mi a döntési faj és az algoritmus, vagy éppen a képalkotó diagnosztikában segített a klasszifikációban, tehát megmondta, hogy a polipnak ilyen és ilyen a mintázata, akkor ezt a diagnózist ad ki az orvosnak, akkor ez egy adott pontig jól működött, elért egy 85%-os pontosságot, de az adat, a tanulási adathalmaz növelésével nem javult a teljesítménye. Az öntanító algoritmusok egy 15 éve férnek, szabadon hozzáférhető fejlesztések, amelynek az a lényege, hogy az emberi agyhoz hasonlóan van egy bemeneti mező, vannak rejtett rétegek és van egy kimeneti mező, és nem kell a programozónak és az orvosnak megmondani, hogy milyen szempontrendszer alapján dolgozzon a gép, vagy milyen szempontrendszer alapján alakítsa ki a véleményét, hanem gyakorlatilag jelölt adatbázison tanítani kell a gépet, és közben parametrizálni az algoritmust. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy venni kell egy nagy mennyiségű jelölt adathalmat, most hagyj magyarázzam már a saját szakmámban a polipokon keresztül, tehát egy polip típusa akkor egyértelmű, hogyha van róla, eltávolítottuk és van róla egy szövettan. Egy mély tanító algoritmusnak a...
Várjunk csak, akkor ugye azért kell a szövettan, hogy nem rákos polipról van-e szó véletlenül.
Így van, tehát a szövettani típus, amit a patológus megnéz egy festett metszeten, az a fal, az a diagnosztikus fal egyébként az orvosi gyakorlatban is, akkor mit küldünk el sebészhez egy beteget, hogyha nem csak, hogy az endoszkopos orvos azt gondolja, hogy ez egy rákos elváltozás, hanem a szövettan is azt mondja, hogy ez egy rákos elváltozás, nagyon leegyszerűsít. Aha. Tehát a szövettannak hiszünk. És itt a tanítás során gyakorlatilag a számítógépnek megmutatjuk az elváltozás képét, jó minőségű képét, és hozzá kapcsoljuk, jelöljük, felcímkézzük ezt az adatot a szövettani diagnózissal. Ezek után ezen az adathalmazon az algoritmust tanítjuk. Amikor és ahogy tanítjuk, ő saját maga, mint az emberi agy, a rejtett részlegeken keresztül automatikusan elvégzi a klasszifikációt, tehát meghatározza azokat a képi jellemzőket, amelyek a daganatos szövetre jellemzőek, és ennek az öntanító algoritmusnak az az előnye, hogy ez az adat, a jelölt adat, illetve a tanítási halmaz művelésével egyre pontosabb. Ezekkel az algoritmusokkal el lehet érni a 95-99%-os pontosságot, ami már potenciálisan meghaladja az endoszkopos expert vagy szakértő pontosságát is.
Ön azt nyilatkozta, hogy ezzel azon emberi hibákat is ki lehet küszöbölni, már mint a mesterséges intelligenciával, mint az esetleges téves diagnózis. Egy 8 akár 10 órás műszak után a radiológus vagy endoszkopos szeme, valamint agya is elfáradt, melynek következtében előfordulhat, hogy nem ismeri föl azokat a képeket, ahol az elváltozás látható. Lehet-e tudni, ezt az előbb is elmondta egyébként, lehet-e tudni, hogy az ember hány százalékban készít rossz diagnózisokat, és a mesterséges intelligencia milyen arányban hibázik?
Ugye az ember az mindig hibázhat, tehát úgy szoktam mondani, hogy azért vagyunk emberek, mert hibázunk, tehát ez egy emberi tulajdonság. Az, hogy egy adott területen mennyit hibázunk, az nyilván a kérdés feltevéstől függ, meg attól, hogy mennyire vagyunk fáradtak, és mennyire tudunk koncentrálni. De alapvetően a képi diagnosztikában egyébként kétfajta algoritmus létezik, amiről most utóbb beszélünk, az a szegmentáló, vagy a kóros elváltozásokat észrevevő algoritmus, és amiről korábban beszéltem, például a szövettani predikció, vagy éppen a radiológiában pontos diagnosztika, amikor a számítógép leírja, hogy ő egyébként milyen diagnózisra gondol, ez egy másfajta minőségi diagnosztikát adó algoritmus. De visszatérve a felismerő algoritmusra, tehát ami nem csinál más, csak a kóros területeket, a kóros képeket felismeri, ezek egyszerű szegmentáló algoritmusok, ezek egyébként nagyon nagy biztonsággal és stabilan képesek.
Tehát 99%-os pontossággal?
Akár 99%-os pontossággal, itt az a lényeg, hogy minden ilyen diagnosztikus folyamatban két alapvető jellemző van, nyilván az orvosnál is. Ez a szenzitivitás meg a specificitás. Ugye, hogyha az algoritmus lehet úgy parametrizálni, hogy ő nagyon-nagyon szenzitív legyen, tehát szinte 99% vagy 100%-ban minden kóros eltérést meglásson, viszont a magas szenzitivitás az embernél is, és a komputernél is egy relatíve alacsonyabb specificitással jár. Ez lefordítva azt jelenti, hogy olyan területeket is kijelöl kórosnak a számítógép, amely nem kóros, amely nem egyértelműen kóros, vagy biztosan nem kóros, különböző artefaktumok, képi artefaktumok, megvastagodott redők, anatómia variációk a radiológiában, ezek tartoznak ide. De ez nem baj, mert ugye a végén úgyis egy orvos értékeli ezt, egy szakoros értékeli ezt az egész vizsgálatot, és az ő tapasztalatából könnyedén ki tudja szelektálni azokat az áll pozitív képeket, amit a gép kiadott, mint kóros eltérést, és meg tudja találni azokat, amelyek a valódi kórosak, csak éppen nem 1 millió képet, csak 100 képet kell végignéznem. Tehát itt az időspórolás mellett ezeket az algoritmusokat mindenképpen úgy állítják be, hogy inkább overszenzitívek legyenek, tehát mindent megtaláljanak, még a gyanús képeket is kiemeljék, és utána rábízzák az orvosra a végleges döntést, hogy melyek azok a képek, amelyek tényleg kóros eltéréseket tartalmaznak, és különösen, hogy az orvos ebből milyen leletet ír. Ugye a leletírás ilyen szempontból abszolút nincs automatizálva még, és nagyon helyesen nincs, hiszen egyébként a szakorvosok tekintetében is, ahogy az ember kezdőorvosból szakorvossá válik egy képalkotó diagnosztikában, a legfontosabb az, hogy nehogy túlinterpretáljon egy képet, vagy egy diagnózis, tehát mondjuk egy hasi ultrahangon lát 3-4 eltérést, amelyek nem veszélyesek, és semmiképpen nem a beteg tüneteire adnak magyarázatot. Hogyha ilyen anatómia variációkat, vagy olyan eltéréseket találunk, amely nem egyértelmű patológia, akkor tudni kell ezeket a helyén kezelni, és nem mondjuk egyértelmű rákos betegségnek leírni, hiszen akkor iszonyú ijegységet okozunk a betegnek, de ráadásul fölösleges diagnosztikus sort indítunk meg. Tehát ezt egyébként a szakorvosok is egy adott ponton nagyon sokat tanulják, hogy az adott elváltozást, az adott látott képet megfelelő módon és megfelelő helyén lehessen értékelni. Ugye ettől még az AI egy kicsit távol van, hogy ezt átvegye.
De nincsen arra statisztika, hogy az emberi diagnózisok azok hány százalékban nem fedik a valóságot is? Tehát a számítógépről azt mondta az előbb.
Hogy ne vannak. Vannak erre statisztikák, ez saját endoszkopos szakmából is vannak statisztikák, csak nem nagyon szeretjük ezt így emlegetni, különösen egy interjúban laikusoknak, hiszen nem az a cél, hogy elbizonyítsuk őket az orvosi működés és az orvosi diagnosztika terén.
De ez egy fontos információ.
Ez egy nagyon fontos információ. Gyakorlatilag például az én szakmámban a vastagbél közés kapcsán nem a magyar, hanem mondjuk vegyük az amerikai orvosokat. Az amerikai legjobb egyetemeken készítettek olyan felméréseket, hogy ugyanazt a beteget altatásban egymás után két nagy tudású szakorvos megtükrözte, és a diagnosztikus differencia, vagy mondhatni elnézett patológia aránya a 10-20%-ot elérte a két orvos között.
Vagyis, hogy a 99% az elég messze van az emberi diagnózistól.
Igen, nyilván ez nagyon sok mindentől függ, mennyi idő alatt húzták ki azt az endoszkópot, mennyire voltak fáradtak, milyen napszakba vizsgáltak,
világos.
Mennyire volt tiszta a vastagbél, mennyire volt jó az endoszkóp. Tehát na, ez nagyon sok faktoros a végén, és hát nem is szoktunk arra gondolni egyébként, és befekszünk egy radiológiával hozva egy képet, vagy egy példát betegszünk egy CT vagy MR-gépbe, akkor nem szoktuk megnézni, hogy éppen az milyen típus, meg mennyire jó a képminőség, amikor kijöttünk belőle, pedig ezek mind-mind befolyásolják a diagnosztikus pontosságot.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy a mesterséges intelligencia a kapszula endoszkópiánál képes arra, hogy a vizsgálat átlagosan 35 ezer képéből kiválassza azt a pár százat, ahol patológus eltéréseket észlel, mindez 99%-os pontossággal. Az előbbi válasza az tulajdonképpen erre is választat, hogy míg a komputer 99%-os pontossággal képes helytálló diagnózist elő, tehát megírni, addig az ember csak 80-70, hát ezt lehet vitatkozni.
A szülendoszkópia egy nagyon érdekes példa.
De milyen vizsgálatokat végeznek önöknél már, mint az endokapszula centrumban?
Hát a kapszulendoszkópia gyakorlatilag a jelenállás szerint a tápcsatorna minden pontját föl tudja térképezni. Kétségtelen, hogy azokon a területeken, amit a hagyományos endoszkópia is tud dolgozni, a kapszulendoszkópia technológiai jellemző miatt a képminőség, tisztaság, stb. Nem éri el a hagyományos endoszkópia diagnosztikus pontosságát, hogy kb. 10% különbség van a feszítésben.
Igen, de van egy fontos különbség. De van egy nagyon fontos különbség.
Dolog, ami
bocsánat.
Rától, igen.
Csak annyit éreztem meg, hogy van egy nagyon fontos különbség a kettő között, az, hogy a kapszula nem fáj.
Igen.
Míg a béltükrözés az fáj.
Azt akartam mondani, hogy ez nagyon érdekes, mert a kapszula egy nagyon betegbarát vizsgálat, viszont egy nagyon nem orvosbarát vizsgálat. Tehát az orvosok egyik ellenállási pontja a kapszulál vizsgálattal szemben az, hogy míg egy gyomortükrözés az 8-10 perc, leletezéssel 15, addig egy kapszula vizsgálat az egy óra, illetve a maga vizsgálat az 40 perc, és az értékelés az egy óra. Tehát az orvosi időt, a szakoros időt borzasztóan megnöveli, és hogyha meggondoljuk azt, hogy mondjuk az endoszkóposan végzett szűréseket át akarnánk terelni egy részét legalábbis kapszula oldalra, akkor iszonyúan megnőne az idő, ami szükséges lenne ahhoz, hogy ezeket a képeket, ezeket a vizsgálatokat kiértékeljük. És ugye ez egy óriási gát is volt az elmúlt 30 évben, hiszen most képzeljük el, hogy egy orvos leül, a szakoros leül a monitor elé, és másfél óráig bámulja azt az 35 000 képet, aminek 99% egyébként negatív és normál anatómiát mutat, hát ez nem egy orvosbalás barát vizsgálatot biztos. Most itt lépett be néhány évvel ezelőtt a mesterséges intelligencia, ami gyakorlatilag az előbb elmúlt mondott szegmentáló modullal semmi más nem csinál, mint hogy leválogatja a negatív, normál anatómiás viszonyokat mutató képeket és a kóros patológiát mutató képeket egymásról, és az orvosnak a következő lépcsőben már csak a patológiás képeket kell értékelni. Ebben a pillanatban a másfél, átlagosan egy másfél órás leletezési idő az lecsökken 5-15 percre leletírással együtt. Ez már egy skálázható valami, tehát ezzel már populáció szinten is lehet szűrővizsgálatokat végezni, hiszen nem rabol több idejét a szakorvosnak, mint a hagyományos endoszkópos.
Akkor az utolsó kérdésemet tenném föl, ami a cikk végénre vonatkozik, amit önök írtak ezzel kapcsolatban, már mint a mesterséges intelligencia, illetve a diagnózisokkal kapcsolatban. Ezt ön mondja, hogy nem vagyunk messze attól, hogy a gép maga végezze a műtétet, az endoszkópiát, és az orvos csak néha nyúljon bele, felügyelje azt. Az a kérdésem, hogy milyen messze vagyunk ettől ön szerint?
Én szerintem ilyen 10-15 évre vagyunk ettől. Nyilván nem arról lesz szó, akár egy sebészi szakmában, akár egy endoszkópos vizsgálat kapcsán, hogy minden 100%-ban automatizálva van, hanem bizonyos folyamatok lesznek automatizálva. Tehát például, hogyha mondjuk egy vastagbőr tükrözésről beszélünk, én nekem szent meggyőződésem, hogy a vastagbőr tükrözés, bár vannak ilyen fejlesztések, például magyar kutatók is dolgoznak ezen, hogy és már több mint 10 éve vannak ilyen gondolatok, hogy például egy vastagbőr tükör automatikusan bevezetve a beteg végbelébe automatikusan fölfelé megy, és végig hatol a vastagbélen, és automatikusan elvégzi az endoszkóp bevezetésének kapcsolatos munkát. Én ezt kevésbé tartom kivitelezhetőnek, ismerve a beteg varianciát és az anatómiát és az ezzel kapcsolatos veszélyeket, hiszen pont ezen a részen van olyan fajta veszély, esetleg egy az ezer eséllyel a bél kilukadjon, vagy valami sérülést okozzon az orvos. Nem lesz jobb a gép ebben a tekintetben, viszont a kihúzást, amikor a diagnosztikát végezzük és a tisztafelé húzzuk az endoszkópot, ez abszolút automatizálható, és sokkal precízebben milliméterről milliméterre tudná egy robot rotálni és húzni az endoszkópot visszafelé, és a teljes belső felszínt föltérképezni, mint egy orvos. Ez kicsit a repülőgép leszállásához hasonlítanám, ugye tudjuk, hogy a repülőgépek a repterekre már komputer irányítással történik a landolások jelentős százaléka, és nem a pilóta folyamatos beavatkozásával. Itt is elképzelhető, tehát, hogy bizonyos fázisait a diagnosztizálnak, vagy akár egy műtétnek bizonyos fázisait a gép automatikusan végzi, de nyilván az orvosnak ott kell lenni és figyelni, és azonnal át kell venni a robotpilótától az irányítást, hogy valami olyan történik, ami nem megfelelő.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Madácsi László, professzor, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság endoszkópos szekciójának elnöke és a mesterséges intelligencia munkacsoport vezetője volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.